Problémák remélem tényleg nem lesznek, meg azt is remélem, hogy tényleg jobban megörvendeztetem majd a hallgatóságot, mint amennyire a TIG-ben a csaptelepek az embereket, mert azzal nekem is mindig voltak bajaim, viszont meg kell keresnem a prezit, mert közben ugye olyan jól felállt a Windows, hogy be kell lépjek, úgyhogy egy kis türelmet szeretnék kérni. Ah, be vagyok lépve. Üdvözlök mindenkit! Én az ELTE-nek az irodalomtudományi doktori iskolájának vagyok a merelje, hogy ne gerjedjen. Tehát az irodalomtudományi doktori iskola hallgatója vagyok, tehát nem kifejezetten a könyvtáros megközelítést fogom én itt most prezentálni, de azt azért szeretném hozzátenni, hogy azért megpróbáltam ezeket is beépíteni, mind az OSK-s gyakornoki előéletemmel, mind pedig azzal, hogy megpróbáltam az ELTE-n áthallgatni a könyvtári intézeti kurzusokra is. Tehát, hogy talán ezek az eredmények is egy picit majd látszódni fognak a prezentációban. Ugyanakkor azt szeretném jelezni, hogy itt azért egy kis csalás van, mert a cím ugye az lenne, hogy tudományos elektronikus szövegkiadások katalógusa, de hát tulajdonképpen a katalógus maga még nincs is kész, és nem is gondolom, hogy külön katalógusról lenne itt szó, tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy ezek a kiadványok is valahogy helyet kapjanak a könyvtárban, és akkor nézzük viszont végig, hogy mik is ezek konkrétan, és akkor az első, hogy mi is az, ami elektronikus. Én itt egy nagyon tág definíciót hoztam, ami számomra igen kedves. Ez egy egyetemi segédkönyvnek a definíciója arról, hogy mi az az elektronikus szövegkiadás. Hát látjuk, hogy ez alapján aztán tényleg minden az ég egy adt a világon beletartozik. Hát szerintem érdemes erre mindig gondolni, amikor arra azon gondolkodunk, hogy kezeljük az elektronikus dokumentumokat. Ami viszont egy másik origója mondjuk a filológia számára, hogy ezt értelmezzük ezt az elektronikus szövegkiadás fogalmat, az pedig az MTA Textológiai Munkabizottságának az alapelve. Ez egy ilyen másfél oldalas kis deklarátum arról, hogy milyen típusú szövegkiadások vannak, és hát nagyon különös, hogy a szövegkiadások típusai, mint kritikai kiadás, forráskiadás, és népszerű kiadás, és emellett egy negyedik típusként vonultatja föl ez az alapelv az elektronikus kritikai kiadásokat, és hát a definícióból is látjuk, hogy egyrészt rendkívül megszorító jellegű, másrészt pedig nagyon általános, és nem tudjuk, hogy konkrétan mire gondolhat. Tehát, hogy szerintem itt egy nem biztos, hogy szándékos szemléletbeli döntésről van szó, de azt szerintem fontos hangsúlyozni, hogy nem csak az elektronikus kiadás, ami elektronikus kritikai kiadás, mert itt ennek a definícióját látjuk, hanem vannak ugyanúgy elektronikus forráskiadások és népszerű kiadások és minden egyéb. Jó, egy harmadik definíció pedig egy német kutató, a Patrick Zale, ilyen katalógus szerűségének a definíciója, amit ide elhoztam, illetve ő neki több munkája is ezzel foglalkozik, most egy egészen új cikke is van, ami főleg erre repül rá, hogy megpróbálja elválasztani a digitalizáltat és az eleve digitálisat, hát ilyen digitális bölcsészeknél két típus van, az, aki a paradigma váltások híve is azt mondja, hogy itt egy új disziplína született, és hát vannak azok, akik meg nem úgy gondolják, hanem inkább segédeszközként gondolkodnak erről. Na hát ez is egy picit ebbe illeszkedik. De, és megpróbálja élesen elkülöníteni szerintem egy kicsit komikus módon a digitalizáltat és az eleve digitális, noha egyébként nem használja ezeket a fogalmakat, de én akkor azért ide rakom mellé, hogy itt tulajdonképpen, amikor csak úgy digitálisról beszél, akkor nyilván a born digital, tehát hogy a digitálisan létrehozott, vagy keletkezett, stb. Gondolhat. Én ide most hoztam egy kedves példát, ez hát a 90-es években elkezdődött hálózati kritikai kiadás sorozat, amit a Horváth Iván főszerkesztett, és az ELTE-n készültek ezek a kiadások egészen a 2000-es évek közepéig talán. Ennek az egyik fő kiadása, vagy projektje az tulajdonképpen az első ilyen hálózati szövegkiadás, a Balassi kritikai kiadás volt, tehát hogy oké, ez lenne a Born Digital. Na most akkor mi az a digitalizált? Hát erről én nagyon hosszan tudnék vitatkozni, és szerintem sokan érzik ennek a napi szinten a feszültségét, hogy lehet egyszerűen digitalizált szövegekről beszélni, vagy már új kiadásokról van szó ezekben az esetekben. Én egy olyan példát hoztam, ahol szerintem az én határozott álláspontom az, hogy itt egy új kiadásról van szó, és a Mac-nek a nagy része, én azt gondolom, hogy ilyen jellegű. Miért gondolom ezt? Itt egy jó példa, ami hát még szegény kutatókat is néha megtéveszti, de mondjuk a szegény kutatókat én annyira nem sajnálom, mert általában még a katalógus cédula megtalálásáig sem jutnak el. Ami szerintem egész egyszerűen azért van, mert megint egy szemléletbeli különbség. Azt gondoljuk, hogy úgy olvasunk egy internetes könyvet, ahogy olvasunk egy nyomtatott könyvet, a címlapját nézzük meg, és utána tovább lapozunk. Nem keresnek metaadatot nagyon sokan még mindig. Jó, igen, ez egy kitérő volt. De akkor nézzük ezt, tehát hogy a Bethlen Miklós művei, itt erről tudni kell, hogy ilyen kiadás valójában, már ilyen kiadvány valójában nem létezik, ezt a meghozta létre. Ez a Remekirok sorozatban a Bethlennek és a Kemény Jánosnak az emlékirataiból készült egy népszerű kiadás, ami tartalmazott előszót, jegyzeteket is. Na hát az előszó talán valahogy valamilyen formában megvan, de a jegyzetek többségét lenyisszantotta ez a kiadás már, és kettészette, teljesen jogosan egyébként lett belőle a Mac-en egy Bethlen Miklós művei és egy Kemény János művei, tehát külön dolgozta fel. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben kimeríti az új kiadásról alkotott fogalmainkat, és akkor én szeretnék egy fogalmat még ide bedobni, én nem tudom, hogy ez mennyire népszerű a könyvtáros közegben, de szerintem mindenképpen kell vele foglalkozni, és tulajdonképpen én ilyennek mondanám a Mac-et is, ezek pedig azok azok a kiadások, amik digitálisan születnek újra. Ami viszont biztos, hogy ilyen, az a DigiFil, tehát vagy a PIM-nek a digitális filológiai projektjében például a Mikszáth Kálmán összes sorozata, ami egyelőre két kötetet dolgozott föl egy nyomtatott kiadványból, de ugyanakkor hozzávett különféle forrásokat, tehát teljes szöveges források vannak, és TXML-ben földolgozva, és itt láthatjuk, hogy egy tulajdonképpen személyre szabott versioning machine-ben látjuk egymás mellett a verziókat is. Tehát, hogy ez ennyit az elektronikus részéről, és akkor hát mi a szövegkiadása, szerintem megint csak egy marha kellemetlen kérdés. Egyrészt azért bonyolult ezt meghatározni szerintem, mert nagyon sokfélék most már ezek a kiadások, tehát hogy van olyan, ami konkrétan egy műnek a kiadása, amit már említettem, tehát kritikai kiadás, vagy forráskiadás, stb. Vannak most már hatalmas szövegarchívumok, adatbázis, hát ezt csak így ideírtam, de hát ez gyakorlatilag bármit jelenthet, és úgy is használják, tematikus honlapok, amik mondjuk egy archívumra épülnek, és feldolgoznak további forrásokat, és mondjuk szolgáltatnak egyéb tudományos értelmező munkákat hozzá. Aztán vannak pont emiatt a probléma miatt, hogy egyre sokféle lépbek ezek, és megpróbáljuk valahogy őket értelmezni. Az értelmezői közösségben is vannak erre új ötletek, hogy hát akkor hogy kéne ezeket mind így egybe hívni, hát szerintem ennek nem sok értelme van, hogy egy neve legyen ezeknek, de van ilyen irány is, az egyik ez a tudás oldalnak fordítom én, a másik az arzenál, ez szerintem óriási. Mindegy, igen, tehát és ami még nagyon fontos szerintem, és ami miatt nehezen tudjuk ezeket megragadni, és mondjuk egy katalógus szintű rögzítésben is és a megőrzésben is persze problémát okoz, hogy ezek folyamatosan változó szövegek, és elvben, ugye a hipertextre gondolok itt csak tulajdonképpen elvben végtelenek is, és ami nagy problémát okoz mondjuk a tudományos közösségben az az, hogy hivatkozhatóak-e ezek, vagy hogy hivatkozhatóak. Azt gondolom, hogy, és vannak is erre már tendenciák, hogy hogy lehet akár bekezdés szinten azonosítóval ellátni tudományos publikációkat is annak érdekében, hogy ezek pontosan hivatkozhatók legyenek, és ne legyen ez a PDF-es monománia, ami hát megdöbbentő módon még a harmadik Open Journal Systemnél is látszik, és nagyon érdekes, hogy sokan ebbe beléptek, és egy visszalépés történt, mert rengeteg HTML folyóirat volt, és akkor ezekből most PDF lett, mert de egyébként megoldható a HTML is, csak az külön keretbe. De nem is nagyon gondolkodnak HTML-ben. Jó, tehát, hogy ez egy nyitott dolog, a klasszikus zárt dokumentum fogalomhoz képest problémák vannak, és még egy nagyon érdekes, nem régiben volt a PIM-ben egy ilyen digitális kézirat gondozós konferencia, nyilván sokan voltak innen is, vagy értesültek róla, és ott a Radics Péter, aki a DIA-nak a vezetője, adott egy számomra, hát tényleg ilyen melbevágó előadást, ahol azt is megtudhattuk, de ezt igazából talán most már a szép új DIA honlap is közli, hogy némely írók is magukhoz ragadták a folyamatos változtatás jogát. Én ezért, hát én ezt elneveztem real-time ultima manusnak. Az ultima manus ugye az utolsó kéz elve, és hát, és hogy itt, és mind megtudtam, a Konrád György ennek egy nagy képviselője, annak, hogy az irodalmi műalkotás egy folyamatosan változó valami, nem csak a befogadás tekintetében, hanem hát tulajdonképpen itt az írók egy kicsit visszaragadják a saját kezükbe ezt a lehetőséget, de ugyanakkor azért is nagyon fontos szerintem a DIA az én szempontomból, vagy ebből a tudományos kiadás megközelítése szempontjából, mert azt állítják magukról, hogy itt tulajdonképpen kritikai igénnyel elkészült szövegek vannak, tehát hogy alapvetően mondjuk egy nyomtatott könyvet dolgoznak föl, de ugyanakkor javítják, ha nyomdahiba van, összenézik más kiadásokkal, indokolt esetben kézirattal is, tehát hogy itt megint csak látjuk, hogy itt egy új kiadásról van szó. Igen, amiről itt most, amivel nem kínzom a közönséget, az, hogy most nem fogom elmondani, hogy mi az, ami szerintem a tudományos része ebben a fogalomban, de hát majd maradjunk annyiban, hogy valamilyen kritikai igénnyel elkészült szövegkiadás. És akkor még egy harmadik tényező van itt, hogy mik a határai ennek, konkrétan a fizikai határai egy kiadásnak mondjuk, tehát hogy mikor publikáció, mikor kézirat, az emlegetett Zález, hát huszárvágással azt mondja, hogy az publikáció, amiről a publikálója azt mondja, hogy publikáció, hát ez tulajdonképpen már a Dadánál is ez a fordulat bekövetkezett, de hogy itt valami hasonló lenne, hogy igen, tehát hogy ez szerintem egy elég nagy kérdés, illetve az, hogy mondjuk a TEI-ből kiindulva, hogy az adathalmaz és annak a megjelenítése erősen különválik, és akkor már, hogyha nekem csak egy XML feldolgozásom van TEI szabvány szerint egy szövegből, akkor az már kiadás-e, vagy akkor ez kiadás, hogyha valamilyen megjelenítést kap. Itt a TEI alapelveket mindenképpen szükségesnek tartom ehhez ismertetni, mert azt gondolom, hogy bár tulajdonképpen az, hogy TEI XML-ben készülnek szövegek, az csak a P4-es 2004-es kiadása a TEI szabványnak, tehát azóta van, hogy most addigra lett ez tényleg egy ilyen általánosan elfogadott nemzetközi szabvány, és nagyon sok területen használják. Jó, ezeknél a kiadásoknál viszont egy abszolút meghatározó lesz a természetükre nézve az, hogy ezek mentén, az alapelvek mentén születnek tulajdonképpen, tehát az, hogy az XML az a szövegjelentést, vagy tehát a szövegre vonatkozó adatokat, szövegstruktúrát rögzít, és a szoftveres környezettől önmagában független. És egyébként még az is hatással van rá, hogy ezt a szabványnyelvet pedig ez a kutatói közösség fejleszti, ami hát egyrészt nagyon jó, mert nagyon koherens, viszont talán egy kicsit magánban való is. És akkor a lényeg, hogy mi a katalógus, igen. Tehát, hogy én megpróbáltam utána nézni különféle katalógusokban, aztán a MOKA-ból fogok most csak hozni példát, hogy vajon benne vannak-e a katalógusban ezek a tudományos kiadások, tehát, hogy a hálózati kritikai kiadássorozatot már említettem. Debrecenben van egy nagyon jó műhely, ami hát a klasszikus magyar irodalmi szövegeket dolgozza fel, alapvetően Kazinczy, Csokonai, igen, ilyesmik, és illetve hát az emlegetett Digifilm már. A Digifilm persze egy más világ, mert ők viszont ugye az Európai Állam felé szolgáltatnak adatokat, tehát hogy ott van katalógus, van. De hogy hát én ezt találtam, hogy igen, az Európai Állam felé ott van. A PIMOPAK az nyilván, tehát hogy én tudom, hogy ezek ilyen nagyon naív felvetések, de hogy ott nincsenek benne, tehát hogy a PIM-nek három különféle szolgáltatása van, és ezek egyelőre, ha én jól láttam rá erre, akkor ezek csak külön érhetőek el. Igen, a JADOK szintén a DIA anyaga. Ezt talán a Moldován István is sérelmezte is, hogy nincsenek katalogizálva a DIA tételek. Jó. Az emlegetett debreceni textológiai műhelynek a kiadásai, ott azt látjuk, hogy van egy nagyon erős együttműködés, vagy legalábbis egy darabig biztosan volt a könyvtárral, de mondjuk a katalógusban már egy darabot sem látunk. Én nem tudom, hogy egyáltalán van-e repozitóriumok, vagy hol tartják ezeket, gondolom van. Minden esetre egy-egy külön honlapról érjük el azokat, illetve van egy gyűjtő honlap, ami most már eligazít, ez is most készül, de tehát, hogy ez egyelőre nehezen megtalálható. Más jellegű, de azért én ezt ide hoznám, hogy az Edit meg az OPAK viszont össze van kapcsolva, tehát, hogy ott vígan lehet keresgélni az OPAKba is. Mert hát a díszpészben olyan jól keresni szerintem nem lehet, ez nem arra való. Jó, és akkor konkrétan a katalógusokról is, akkor a lényegre tényleg kevés idő jutott, de hál' Istennek, mert még nem vagyok vele kész. Az egyik a 2008 óta ez a katalógus szerűség, hát itt látunk egy ilyen nagy vonalakbeli osztályozást, de ahogyha most itt arra nem hoztam diát, de ez alapvetően inkább egy annotált bibliográfiának mondanám, tehát hogy a katalógus az erős túlzás. Szintén nem annyira katalógus jellegű, de azért már közelít hozzá a Greta Francini és társai által készített, ez hál' Istennek GitHubon van, és közösségi a dolog, tehát mindenki hozzáteheti a magáit. És itt láthatjuk is, hogy hol tart ez, de alapvetően könyvtári környezettel nem számolnak, nem gondolkodnak, tehát hogy az alapvető célok, ők azt mondják a tanulmányukban, hogy az, hogy ilyen, hát ilyen fő irányokat megpróbáljanak ebből, vagy a jobb gyakorlatot. Itt láthatjuk egy jó kis térképen, hogy hát alapvetően a nyugat-európai és észak-amerikai anyagra néznek rá, de hát mivel a közösségi, ezen ugye lehet dolgozni, például én azon dolgozom, hogy ott legyenek a magyar tételek is. Ezt csak így ide ömlesztettem, mert hatalmas szempontrendszere van, 49, vagy ilyesmi, hogy mi mindent vesz föl, és hát látszik is, hogy nagyon vegyes a megközelítés is, alapvetően nyilván szakmai és nem könyvtáros. Én egy picit elkezdtem rajta variálni, mert például az fura volt, hogy az Edition ID az oda került a cím, és nem volt ID, pedig hát azért ezek ugye digitális objektum, úgyhogy elég soknak van valamilyen állandó azonosítója. Tehát, hogy ilyennek, mert próbáltam egy kicsit szabvány szerint, mert hogy nagyon vegyes volt mondjuk, hogy keletkezési dátumoknál össze-vissza van minden, először számot írva, aztán meg TH-val az évszázadot, szóval stb. Van mindenféle, és hát akkor ugye megint csak a kérdés, hogy én majd ezeket miben dolgozom fel, ez hát vagy kinél és hogyan. Hát én most végzős doktori hallgató vagyok, úgyhogy minden lehetőségnek nagyon örülök. Mármint, hogy állás szempontjából. Az nagyon tanulságos volt a Markban, az a 6 darab, amit találtam, debreceni és szegedi rekordok, meg talán van egy-két OSK-s is, hogy egyik se volt, vagy hát szerintem egyik se volt jó, tehát például jellemző az, hogy a verziók és a megjelenési idők azok nem felelnek meg egymásnak, vagy a HTML-re hivatkozik, de belinkeli a PDF-et, vagy mit tudom én, szóval, hogy ilyenek vannak, meg hát nyilván halott linkek is, és akkor erről már tényleg nem lesz most szó, csak annyit szerettem volna elmondani, hogy ezzel nyilván nyitott kapukat döngetek, de hogy én nem gondolom, hogy a márka az úgy kifejezetten alkalmas lenne ilyen elektronikus dokumentumok leírására. Nem erre találták ki, és azóta 82 helyen kell összekeresgélni, hogy mondjuk a fizikai leírást, vagy akármit el tudjam készíteni, viszont hát ennél ugye sokkal jobb az már, amik entitás viszonyokban gondolkodó, RDF alapú, egymással is egyébként sokkal jobban kommunikáló rendszerek vannak, vagy hát szabványok, modellek. Tehát, hogy én is ezt mindenképpen ilyen irányban képzelem el, és ugyanakkor nemzetközileg együttműködve, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen!